Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj rajtam. Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem. Ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj rajtam. Csendesedjünk el, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, imádkozzunk Böjt harmadik vasárnapján. Elárulták Jézusomat. Nem csak 2000 évvel ezelőtt árulták előtt, nem csak a Gecsemáné kertben árulták előtt, nem csak Júdás, a tanítvány árulta előtt. Uram, sokszor tegnap előtt, tegnap és ma elárulnak téged. Az én házamban árulnak el téged. És én vagyok az, aki elárultalak. Nem csókkal árultalak el, mint Júdás, de elmulasztottam a hit cselekedeteit. Nem ezzel a köszöntéssel árultalak el, hogy üdvözl légy, Mester, hanem elmentem a testvérem mellett, és nem szerettem őt, és nem üdvözöltem néhány barátságos szóval. Uram, ne engedd, hogy életemet Júdásként fejezzem be. Megtagadták Jézusomat. Nem csak nagy csütörtök este tagadták meg őt. Nem csak a főpapi palota udvarában tagadták meg őt, és nem csak Péter tagadta meg félelmében. Uram, milyen sokszor én is megtagadtalak, és szégyeltelek téged. Hányszor elvették az emberek bátorságomat, és hallgattam rólad. Hányszor becsültem többre a világ tüzét. Segíts, Uram, hogy megbánjam, és visszaforduljak, mint Péter. Megfeszítettek, Jézusom, nem csak azok, akik feszítsd meget kiáltottak. Megfeszített téged nem csak Pilátus az ő ítéletével, nem csak a katonák, akik megsebeztek. Uram, az én elbizakodottságom, egóm, gőgöm, nem kevesebb, mint azoké a zsidóké. Félelmem az igazság mellé kiállni nagyobb, mint Pilátusé. Kis hitűségem, mélyebb sebeket ejtenek rajtad, mint a római zsoldosok szegei. Jézus, drága Jézusom, aki így imádkoztál, Atyám, bocsáss meg nekik, bocsáss meg nekem is. Akkor az én bűnös, régi életem megfeszítetik, meghal, de feltámad veled új, szent életre. Amen. Hallgassátok meg, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, Böjt harmadik vasárnapjának azokat az evangéliumi szent igéit, amelyeket megírva találunk Máté evangéliumának 12. fejezetének 15. versétől a következőképpen. Beteljesedjenek Ézsaiás próféta szavai. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít visszájt, nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. A megrepett nátszálat nem töri el, és a füstölgő mécses nem oltja ki. Míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a népek. Ez Istenünk drága szent igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Bőjt harmadik vasárnapja van, egy csodálatos evangéliumot kaptunk ezen a vasárnapon. Jézus Krisztusról szól, olyan csodálatos örömhír, hogy ő a megrepett nátszálat nem töri el, hiszen a mi életünk megrepett nátszál, és a füstölgő mécsest nem oltja ki. Ilyen füstölgő mécses a mi életünk, amely nem tud igazán lángra lobbanni, felhevülni az Istentől kapott szeretettől, hanem csak füstölög. De ő ezt a mécsest nem oltja ki, hanem segít, hogy újra lángolni tudjunk. Kedves testvéreim, bőt harmadik vasárnapján egy kicsit elmélkedjünk az Isten igéjének segítségével, hogy tulajdonképpen milyen a mi bőti időszakunk. Igazából bőjtölünk-e, igazából sokat gondolunk-e a mi Jézus Krisztusunkra, aki miattunk érettünk és helyettünk szenved a Golgotán, hogy nekünk életünk legyen. Egy fiatal ember, aki komoly hívő ember volt, elment egy vendégségbe, keresztény baráti körbe, és ott elkezdtek beszélgetni. A háziasszonya, hogy szokás, kellő időben nagy tálakon finom szendvicseket szolgált fel, ami szemszájnak ingere. Ez a fiatal ember udvariasan egy csésze cukortalan teát vett csak el, és egy pogácsát. Feltűnt a háziasszonynak, hogy mindenki bőségesen eszeget, és ő hiába kínálja ezt a hívő fiatalembert, elhárítja. Végül, ahogy a kedves magyar háziasszonyok szokták, szinte sértődötten kérdezte. No hát, miért nem eszik, talán nem ízlik? A csendes válasz ez volt, ne haragudjon, én ma bőjtölök. Fölkapták a fejüket a jelenlévők, a háziasszony meg összecsapta a kezét. Hát ez hogy lehet, hiszen maga protestáns. Úgy tudom, hogy a protestánsoknál nincs bőjt. Valaki még el is nevette magát, és azt kérdezte, mi az, visszamentél a középkorba? Más valaki azt mondta, hogy mostanában háromféle ember bőjtöl a sportolók a teljesítményért, de az az edzési terv része, vagy a hízásra hajlamos hölgyek, de az a fogyókúra, és a gyomorbajosok, de az meg a diéta. Más bőjtöt ma már nem nagyon ismer ez a világ, és akkor a fiatal ember így szólt, és nagyon megdöbbentő a vallomása. Ne haragudjatok, nem akartam én erről beszélni, de most hadd beszéljek. Én akkor szoktam bőjtölni, ha úgy érzem, mintha kissé eltávolodtam volna az én uramtól, amikor szakadozik a kapcsolatom fölfelé. Tudjátok, ha bőjtölve imádkozom, akkor egész más a kapcsolatom. A monológból dialóg lesz, érzem a visszarezgését az imámnak, és egyébként bibliai dolgot cselekszem, Jézus is bőjtölt. A Cselekedetek könyve tele van bőjtel, az apostolok is bőjtöltek, imádkoztak. Például az antiochiai gyülekezetben is így rendelték a missziós munkára Barnabást és Sault. A társaság elcsöndesedett, és komolyan kezdtek beszélgetni a bőjtről. Volt, aki azt mondta, hogy ő megpróbálja. Egyébként protestáns társaság volt, és ott együtt felfedezték a bőjtnek egy egészen új dimenzióját. Testvéreim, hallatlan lehetőségek rejlenek a bőjtben, amit ez a fiatal ember fölismert, mert ez a bőjt az egyén kapcsolatát erősíti az Istennel. És igen, kedves testvéreim, jó lakottan talán nehezebb imádkozni, és néha azért meg kell sanyargatnunk magunkat. Néha térdre kell roskadni, hogy megértsük az Istennek a szavát, mert ő nem kiált és nem lármáz, hanem csendesen szeretné közölni az ő akaratát. Hadd említsek néhány bőti lehetőséget, ami az embertársunkkal, családunkkal és másokkal is erősíti a kapcsolatunkat, akkor, ha az Istennel való kapcsolatunk is rendben van. Példát szeretnék mondani. Fölkereste a lelki kigondozó lelkipásztort egy fiatalasszony, aki 10 évvel ezelőtt a lelkész esketett, sőt, valamikor ő keresztelt és ő konfirmált. Teljes bizalommal volt az öreg lelkészhez, leült vele szemben könnyes szemmel, és elmondta. Tiszteletes úr, ne tessék haragudni, ide jöttem panaszkodni. Baj van a házasságunkkal. Elnémult a házasságunk. A férjem egyre visszahúzódóbb lett, eltűnik a szobájába, nem beszélgetünk. Félek, hogy kialakul egy páros magány, és nem lesz jó. Tessék már segíteni, tessék már a férjemmel beszélgetni. A lelkész meghívta őket egy csésze teára, és ők eljöttek. És akkor megindult ott egy célzott beszélgetés. A lelkipásztor a férfi szívét vette célba, és állandóan őt kérdezgette, de valahogy mindig az asszony válaszolt. Amint a férfi beszélt volna, az asszony már mondta magáét. Vége lett a beszélgetésnek. A szomorú fiatalasszony másnap fölhívta a lelkipásztorát, hogy tessék már mondani, most mit tetszik tanácsolni. És a lelkipásztor azt kérdezte, lapozza fel, kérem, a Bibliából Jakab levél 1. fejezetének 19. versét. Fellapozom. Hogy hangzik? És mondja a fiatalasszony, kérlek pedig titeket, legyetek gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra. És meglepődött ez az asszony, és azt kérdezte. Azt tetszik gondolni, hogy sokat beszélek, és keveset hallgatok? Igen. És akkor mit tetszik tanácsolni? Hát, ha nagyon pontosan és egyszerűen akarok fogalmazni, tegyen cipzárat a szájacskájára, mondta a lelkész. Tessék egy kicsit ezen gondolkozni, kedves testvéreim, hogy néha jó hallgatni, és nem állandóan beszélni a másik helyett is. És néha talán könnyebb nem enni egy napig, mint szóbőtöt tartani. És lehet, hogy azért romlanak meg emberi kapcsolataink, mert valaki túlbeszéli a másikat. A másik fél nem jut szóhoz, és akkor még az egyik panaszolja, hogy a másik nem beszél. És ezt sokszor észre se vesszük. Mai világunkban az a legnagyobb baj, hogy az embernek nincs embere. Nincs embere, aki meghallgassa. Ha valaki mondani kezdi a kis problémáját, mi mit mondunk? A semmi, ezt hallgass meg. Ugye így van ez, testvérek? Vagy várjál, csak várj, hadd mondjam el én. És akkor átvesszük a szót. És a hallgatás nehézségét, hogy sokszor nehezebb hallgatni, egy érdekes pszichológiai mérés alátámasztja. Laboratóriumi körülmények között pontosan kimutatták, hogy sokkal kevesebb pszichikus erő kell a beszédhez, mint a türelmes hallgatáshoz. Az odafigyelő hallgatás sokkal több energiát fogyaszt, mint a beszéd. Sokszor azért beszélünk, hogy megkönnyebbüljünk. Igen, kedves testvéreim, el kellene ezen gondolkodni. Sokszor cipzárat kell tennünk a szájunkra, és igazából meghallgatni a másikat. Meghallgatni a másikat. És miért kell engedni, hogy a másik kibeszélje magából, ami ott felgyülemlett a szívében. Lehet, ha valaki egy óráig mondja a gondját, baját, aga jön rá az élete megoldására. Kedves testvéreim, tudjunk néha hallgatni. Engedjük, hogy a másik elmondja a problémáját. Mert lehet, hogy abban a percben rájön az az ember, hogy hogyan kell megoldani élete problémáját. És tudunk-e a másikkal együtt imádkozni? Ha valaki elmondja a maga gondját, bánatát, utána meg tudjuk-e fogni a kezét, és azt mondani, akkor most mondjuk el az Istennek, és kérjünk tőle választ. A hallgatásnak, kedves testvéreim, gyógyító hatása is lehet. Tehát, hogyha odafigyelek a másikra, az a másiknak gyógyító erő is lehet. Van úgynevezett beleszólási böjt. Bizony sok élet ment tönkre olyan családokban, ahol valaki mindig mindenbe beleszólt. Nem adhat a szülő nagyobb ajándékot a gyermekének, mint hogy serdülőkorban el tudja vágni a lelki köldöksinort. Persze tanácsot adhat az ember, de szívből és szeretetből jövőt. Adhatunk tanácsot, ha kérik, de az a tanács az Istentől jövő tanács legyen. Nagyon fontos a beleszólási böjt. Recseg, ropog sok házasság, és ennek egyik alapoka a szóböjt hiánya, a másik a beleszólási böjt hiánya. Nagyon nehéz nem beleszólni. Főleg akkor, ha látja az ember, hogy például a gyerekeinknél, vagy az unokáinknál a fejük fog koppanni a falon. De majdnem mindegyikünk csak a saját kárán tud tanulni. Nagyon kevés olyan bölcs ember van, aki a más kárán tanul. És evangéliumi példánk is van arra, hogyan kell gyakorolnunk a beleszólási böjtöt, vagyis, hogy nem szabad beleszólni. Amikor a tékozló fiú kikérte a vagyont, magától értetődő lett volna, hogy azt mondja az apja, egy csodát adom én neked oda vagyont. Hát mit képzelsz te? Hová akarsz menni? Te tékozolni akarsz, de hogy adom én ki? Nem még sehova, itthon maradsz. Amíg az én kenyeremet eszed, addig itthon maradsz. De az atya elengedi, és a fiú elmegy. Az atya hagyja, hogy a fia betörje a fejét, hagyja, hogy eljusson a disznók vájújáig. De amikor visszajön a fiú, rongyokban, elébe fut, és utólag sem akarja megleckésztetni a fiát. Hát nekünk ilyen atyánk van a mennyben. Ha ilyen atyánk van, akkor a földi szülő is vegye komolyan a beleszólási böjtöt, vagyis, hogy ne szóljon bele dolgokba. Ha nem muszáj, nem szólunk bele. Ha lehetséges, ha kibírom, ha Isten szent lelke erőt ad, jaj, de sok erő kell nem beleszólni. Hagyni kell, hogy elhibázza, legalább tanul belőle. A következő böjt a megszólási böjt. Kedves testvéreim, ez ráfér minden közösségre. Tudjuk jól, a legtöbb gyülekezetnek, a legtöbb közösségnek az a tragédiája, hogy mindig van 6-8-10 rágicsáló ember, akik rágicsálnak a másik emberről. Ebbe tönkre tud menni egy közösség. A Károli Biblia kemény furcsa magyar szóval illeti ezt a típust, a susárló. Nagyon szép régi magyar szó a susárlás. Templomajtóban is susárlunk. Hallottad, hogy a Manci? Hallottad, hogy mit csinált a Zsófi néni? És ahogy terjed a hír, úgy alakul, változik, de soha nem pozitív irányban. Ismerjük a fülbe sugós játékot, mire a sor végén állóhoz ér a szó, valami egészen más jut el, mint ami elindult. Volt egy nagyon kedves tanárunk a gimnáziumban, komoly hívő ember, mindenkiről jót mondott, illetve megpróbálta, de füllenteni azért nem akart. Ha kiszaladt a száján, hogy ez a gyermek, ez a tanuló lusta, akkor rögtön hozzátette, akár csak én. Akármilyen kritika szaladt ki a száján, mindig hozzátett, hogy akár csak én. Így azonosította magát a másik emberrel. Hát eképpen is lehet gyakorolni a megszólási böjtöt úgy, hogy nem szólom meg a másik embert. Aztán van a negyedik böjt, megszólaltatási böjt. És talán ide érkeztünk ehhez a csodálatos evangéliumi részhez. Nem lármáz, nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcán. Kedves testvéreim, az embernek annyi ricsaj kasznia van, hogy az már túlzás. Minden családban szól televízió, rádió, vagy akármi. Ebbe lassan bele lehet őrülni. A híres olasz zeneszerző Verdi állítólag drága pénzen még a szomszéd összes kakasát is megvette, hogy a komponáláshoz nagyobb csöndet teremtsem. De mi már nem tudjuk a szomszédok rádióját, televízióját megvenni, meg az összes zajforrást a környéken. Ricsaj világban élünk, és mi hívő emberek is csodálkozunk azon, hogy nem szólal meg hozzánk a hang, az Isten szent lelke, Jézus szava, hát hová szóljon, mikor szóljon, hiszen mindig szól egy másik hang. Panaszkodunk, hogy az imánk, mint a földobott kavics visszahullik, hogy nem csendül meg a csönd, nincs békességünk, nincs nyugalmunk, de arra nem panaszkodunk, hogy reggeltől estig állandóan zúg, zakatol, bömböl valami mellettünk. A templomba is a zajból megyünk. Az Isten tisztelet előtt ott folyik a sutyorgás. Te tettél fokhagymát a spenótba, elzártad a gázcsapot. Aztán elhangzik az Amen, az utolsó ének, s a templom előtt már újra hallottad? S akkor el vagyunk keseredve, hogy lapos a hitéletünk, hogy amíg a misén vagy az Isten tiszteleten ültem, folyton ezen vagy azon járt az eszem. Igen, kedves testvéreim, és talán a lelkészek látják a semmiben révedező szemeket, vagy éppen csendesen szunyókálnak az emberek, szinte kísértést érzünk, hogy felkiáltsunk, puk, hogy jöjjön már vissza egy kicsit, és ébredjen fel. És bizony mindezért a figyelmetlenségért, szellemi elfáradásáért az állandó ricsaja felelős. Annyira telítődünk, belakunk a zajjal, hogy már semmit nem tudunk befogadni az Istennek a csöndjéből. Testvéreim, nem lehet lelkileg meggyógyulni, ha állandóan zajforrás vesz bennünket körül. Még testileg sem, nemhogy lelkileg. Higgyük el végre, hogy csak a megcsendülő csöndből lehet igazán kilépni, föltöltekezve, meghalva az Isten hívó szavát, új feladatra készen. Higgyük el, és hallgassunk oda a csendre, ő rá, aki szólni akar hozzánk. Barátkozzunk meg a bőttel, tisztogassuk meg, amit testünket, szívünket, lelkünket. Merjünk egyszer-egyszer bőti napot tartani, kenyéren és vízen, és akkor megtapasztaljuk, milyen hasznos testünknek, lelkünknek. Nem véletlenül van a Bibliában. Próbáljuk meg a szóbőjtöt is, próbáljuk meg a beleszólási bőjtöt, a megszólási bőjtöt, és természetesen a megszólaltatási bőjtöt. Biztos vagyok benne, hogy mindahány áldott próba lesz. Így kívánok minden rádiót hallgató magyar testvéremnek. Nagyon áldott, szépséges bőjtött. Amen. Imádkozzunk. Drága atyán, köszönjük, hogy emlékeztettél ma valamire bennünket, amit mi már nagyon elfelejtünk, hogy tudjunk helyet csinálni neked a szívünkben, helyet a testünkben is, hogy ne legyen az mindig mindennel teletömbbe. Kérünk téged, Uram, hogy néha tudjunk elhallgatni, és a másikra odahallgatni. Ne csak azt várjuk, hogy bennünket hallgasson meg valaki. Hadd tudjunk a másik embernek emberévé válni. Urunk, segíts abban, hogy ne adjunk tanácsot folyton és szüntelen, feleslegesen, amikor nem is kérik. Már menekülnek is tőlünk az ismerősök, ha látnak, mert mi mindig okosabbak akarunk lenni. Urunk, engedd, hogy hagyjuk felnőni a másik embert, akár a maga kárán is. Ha elbukik, akkor megad, hogy föl tudjuk emelni, de megjegyzések nélkül. Kérünk téged, őriz szívünket a szüntelen megszólástól, kritikától. Hadd tudjunk így bőjtölni, és hogyha kiszalad a szánkon egy keményebb szó, adj alázatot, hogy hozzá tudjuk tenni, akárcsak én. Mert ugyan mivel vagyunk mi különbek. Urunk, most valami nagyon nagyot kérünk. Hadd merjünk csöndben lenni, hiszen te atyánk a csöndben laksz, nem a lármában, nem az űrzavarban, nem a káoszban, a csöndben. És amikor kérünk, hadd merjünk odafigyelni a megcsendülő csöndre, a halk hangra, a lelkünk mélyén fölkívánkozó üzenetre, egy eszünkbe jutott igére, mert te szólsz, ha figyelünk rád. Urunk, ments meg bennünket mindenféle ricsajdobozoktól, hogy kettesben lehessünk veled. Hiszen a csipkebokor is azért szólt, mert Mózes csak veled volt, és azért hallotta a hangot, mert rád figyelt. Erre a nagy élményre kérünk, készíts föl bennünket a veled való találkozásra, és köszönjük Jézusunk, hogy meghaltál értünk a kereszten, hogy nekünk életünk, üdvösségünk legyen. Ezt soha nem tudjuk neked meghálálni. Engedd, hogy megköszönjük. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz bennünket. Hallgasd meg a mi imádságunkat, és jusson el hozzád a mi kiáltásunk. Amen.
Jézus Krisztus, kezd áldott.
Urunk Istenünk, az az ima, amely még itt van a szívünk mélyén, hadd foglaljuk össze a tőled tanult imádsággal. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.